Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 287. dicséretünket. 287. dicséretünk valamennyi versét énekeljük el, mind a 7 versét a 372. dallamára énekeljük. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz. Sok szükségünk jól lehet, vannak mi nékünk. De most néked kiváltképpen ezen könyörgünk. Szent lelked erőssége légyen mi velünk, hogy az Isten tudományban épületet vehessünk. Mi elménknek homályát távoztassad el, ajándékozz engedelmes szívvel, lélekkel, hogy a te szent ígédet vegyük jó kedvel, tanulhassuk és éltünkben, kövessük nagy örömmel. Öreg bicsed nevelje bennünk a hitet, az igaz szeretetet, nagy reménységet. Adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelki ismeretet és szentséges életet. Szent nevedet engedjed, nyilván valhassuk, az ördököt s e világot megutálhassuk, és te szent országodba kívánkozhassunk. Felségeddel egyetemben örökké vigadhassunk. Légyen néked dicséret és nagy tisztesség, ki atyával s szent lélekkel vagy egy istenség. felséges hatalmasság, örök fényesség. Téged illet, mint örökké, véghetetlen dicsőség. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, Isten szín előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ma is, most is eléd járulhatunk, leborulhatunk előtted, jöhetünk eléd életünkkel. Látod, Urunk, hogy hogyan állunk meg most előtted, miből jövünk, mit tettünk most félre egy kicsit otthonunkban, vagy ahol éppen vagyunk, hogy rád figyeljünk, hogy téged dicsérjünk, hogy igédet meghallhassuk. Köszönjük, Urunk, hogy eléd tehetjük mindazt, ami szívünkben van, mindazt, ahogyan most bennünket érint ez a járványhelyzet. Elé tehetjük akár aggodalmunkat, félelmeinket, betegségtől, a vírustól, vagy éppen más betegségektől. Elét hozhatjuk és kérhetünk téged, Urunk, betegekért. A vírusban megbetegedettekért és más betegségtől szenvedőkért könyörgünk, Urunk. Kérünk azokért, akik kórházban fekszenek, akik otthonukban várják majd, hogy kezelésre mehessenek, akik aggódnak testük állapota miatt, vagy szerettük miatt. Kezedbe tesszük őket, Urunk. Kérünk az orvosokért, akik ott vannak a betegek mellett, vagy akik dolgoznak a járványos helyzet megoldásán, gyógyszeren, ellenanyagon. Megvalljuk, Urunk, mind a te kezedben vagyunk. Kezedbe tesszük sorsunkat, helyzetünket, jövőnket. Könyörgünk azokért is, Urunk, akiket ez a helyzet anyagilag hozott nehéz helyzetbe, nehéz körülmények közé. Akiknek megfogyatkoztak anyagi lehetőségei, csökkent fizetésük, vagy megszűnt munkájuk. Te vezesd őket tovább, Urunk, ebből a helyzetből. Akárhogyan is vagyunk, Urunk, akárhogyan nehezedett meg munkánk, nehezedtek meg körülményeink, együtt valljuk meg, kezedben vagyunk. És most tőled várjuk, Urunk, igédet, élő szavadat, útmutatásodat. Köszönjük, hogy most is szól igéd, ahogy szólt újra és újra az elmúlt két hónapban is. Köszönjük ennek lehetőségét, köszönjük ennek csatornáit. És köszönjük a lehetőséget, hogy most már szabadabbak, az egymással való találkozás alkalmai. Köszönjük, hogy lassan nyílnak templomaink, jöhetünk te eléd, te házadba is majd. Légy most itt, kérünk, ahogyan szeretnénk igédre figyelni, azt megérteni, befogadni. Add a te lelkedet, hogy te igéd megérinthessen bennünket. Áld meg, kérünk, jelenléteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét olvasom, ahogyan olvashattuk, olvashatjuk bibliolvasó kalózunk szerint Máté evangéliumából, Máté evangélium a 8. fejezetéből, az 5. verstől a 13. versig terjedő szakaszból olvasom az igét, hallgassuk nyitott szívvel. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mennybemenetel ünnepe és pünkösd között vagyunk most. Egy evangéliumi történet van most előttünk. Ha a koronavírus nem borítja fel gyülekezeti életünk megszokott rendjét, ma lett volna a konfirmáció alkalma ünnepe, amikor fiataljaink hitükről számot adnak, bizonyságot tesznek. De nem csak ilyen kiemelkedő ünnepi alkalmakon tehetünk bizonyságot hitünkről, mint amilyen a konfirmáció, hanem egészen hétköznapi alkalmakon is. Mert az is a hitünkről beszél, hitünkről beszélhet, ahogyan megéljük például ezt a járványhelyzetet, és ebben a helyzetben az Istennel való kapcsolatunkat, ahogyan megéltük a hitünkkel az elmúlt 2 hónapot. Vagy az is, amire példát láttunk a mai történetben is. Az, ahogyan az emberekhez viszonyulunk, és az, ahogyan Jézus Krisztus hatalmára tekintünk. Történetünkben a Római Birodalom egyik századosa van előttünk. Érdekes látnunk, megjegyeznünk, hogy az új szövetségben több más századosról is, akiket olvasunk, mind-mind megbecsüléssel beszél az ige, úgy szerepelnek történetekben. Megbecsüléssel, elismeréssel írnak róluk. Csak néhányat említek, gondolhatunk arra a római századosra, aki Jézus kereszténél, Jézus halálánál mondja ki bizony, ez az ember Isten fia volt. Gondolhatunk Kornéliuszra, aki, és több más századosra, akikről az apostol cselekedeteiben olvasunk, Pál apostol őrzőire. A százados megbízható, egyenes, becsületes, tisztességes karaktere összefügghetett az ő tisztségével, feladatával is. De nyilván kellett adódjon az ő személyiségéből is. Egy római légió 6000 embert jelentett, és ez a légió, ez a 6000 ember 60 századból állt össze. Az egész hadsereg gerincét alkották a századok, amiket a századosok, a százados irányított. Ők vezették a rájuk bízott 100 embert, ők tartották össze a sereget, rajtuk állt a sereg fegyelmezettsége, összetartása. Feladatra megbízható, harcra kész emberek kellettek, akik nem aggodalmaskodnak, de nem is túl merészek, akik bírják a nyomást. Egy ilyen ember van most is előttünk. De a történelembeli százados nem csak megfelelt ezeknek az elvárásoknak, de Lukács evangéliumában olvasható leírás szerint szerette is a népet, ahol az ő feladata volt, zsinagógát építetett. A történetünk viszont még nagyobb dolgot mond el róla, legalábbis ha az akkori gondolkodás szerint, az akkori kor szemvegén átnézzük a történetet, azt, hogy szerette a szolgáját. Súlyosan megbetegedett a szolgája, aki tehát nem egy katona volt, rábízottak közül a századából, hanem egy rabszolga. És ő mindent meg akar tenni, hogy meggyógyuljon a szolgája. Ez teljesen ellentétes volt az akkori gondolkodással, mert a rabszolga csak egy tárgy volt abban az időben. Arisztotelész, az ismert tudós filozófus ezt írja, ezt mondja, a rabszolga és ura között nem lehet barátság, nem lehet bennük semmi közös. A szolga csak egy lelketlen élő eszköz. Egy tárgy. A rabszolgák ura szabadon tehetett velük, jót vagy rosszat, bárhogy bánhattak velük. Kátó szerint az öreg vagy beteg szolgával azt kell tenni, amit az öreg vagy beteg állatokkal, túl kell adni rajtuk. Gyorsan el kell őket intézni. Nincs értelme már ott létüknek, nincs hasznuk. Ez a százados pedig szereti a szolgáját. Megtesz mindent gyógyulásáért. Ma már nincsen rabszolgasság mai világunkban, ebben a formában, talán sehol a világon. De vannak ma is olyan országok, ahol úgy dolgoznak emberek, annyira ki vannak szolgáltatva másoknak, annyira kihasználják őket, mintha rabszolgák lennének. Hallunk néha ilyen híreket, dél-kelet-ázsiai, afrikai országok, mezőgazdasági vagy textilipari, ruhagyári munkásairól, hogy igen, így dolgoztatják őket, mintha rabszolgák lennének. És a mi magyarországi helyzetünkben, nálunk, sőt, talán a mi környezetünkben is lehetnek olyan emberek, akik azt érzik, hogy tárgyként bánnak velük. Hogy ők nem számítanak semminek, senkinek. Hogy nem számít az életük, nem számít a véleményük, nem foglalkozik velük senki helyzetükkel, betegségükkel, vagy akár öregségükre vannak magukra hagyva. Hogy bánunk mi azokkal, akik ránk bízattak? Hány ember érzi azt ma is munkahelyén, vagy iskolában főnök, vagy tanár mellett, vagy éppen a munkatársai, osztálytársai miatt, hogy ő nem számít. Hogy ő csak egy tárgy, hogy őt semmibe veszik. Hogy nem számít, nem ér a szava semmit. És olyan is lehet, aki ezt a családjában éli meg, hogy ő csak egy rabszolga, hogy az ő szava nem ér semmit. Hogy nincs kihez szóljon. Nem szolgák, akik körülöttünk vannak, és nem vagyunk az uruk, de mégis vannak, akik ránk vannak bízva, akikért felelősek vagyunk. Legyen ez munkahelyi kapcsolat, vagy legyen ez családi kapcsolat. Felelősek vagyunk a ránk bízottakért. Nincs-e olyan a magunk környezetében, aki felett átnézel. Akit semmibe veszem, mert nem, egyszerűen csak nem szimpatikus. Mert nincs kedved vele foglalkozni. És meg sem hallod, hogy mit mond, pedig ott él melletted. És Isten rád bízta őt. Hogyan viszonyulunk körülöttünk élőkhöz? Hadd legyen mai igénk első kérdése, tanítása ez számunkra. És az, hogy a legtöbb, amit tehetünk, értük, emberszámba vesszük, segítjük őket, figyelünk rájuk, és Jézus elé visszük őket. Hogy az ő életét, ügyét, betegségét, hogyan fizikailag nem tudjuk, nem is tudjuk Jézushoz vinni, de imádságban Jézus elé visszük. Imádkozunk értük. Mivel van hordozzuk őket. És persze ez nem helyettesítheti azt, hogy az élő, velük való élő kapcsolatban is emberszámba veszük őket, segítjük őket, figyelünk a másikra. Ezt teszi ez a százados is. Túllépve a kor gondolkodásán, így megy oda Jézushoz. Akinek pedig ez a válasza, elmegyek, és meggyógyítom. Bár az írás magyarázók szerint úgy is lehet fordítani ezt a mondatot, hogy kérdésként mondaná Jézus, elmenjek, hogy meggyógyítsam. Tudta Jézus, és tudta a százados is, hogy ha egy zsidó ember belép egy pogány, vagyis nem zsidó embernek a házába, akkor az akkori törvények szerint tisztátalan lesz. Talán ez is ott volt annak a hátterében, hogy a százados azt mondja, nem kell belépni a házamba. De nem azt mondja, hogy nem kell eljöjj hozzám és belépj a házamba, majd megoldjuk valahogy, hogy ne légy tisztátalan, kihúzzuk a szolgámat. Nem ezt mondja a százados, hanem válaszában elismeri Jézusnak a hatalmát. Tudja, hogy ő nem méltó arra, hogy Jézus bejöjjön az otthonába, a házába, és ő azt megvallja Jézusnak. De azt is tudja, nincs is rá szükség. Mert elég, ha csak egy szót szól Jézus, és szavára meggyógyul a beteg szolga. Ezt mondja a százados, uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Munkájából tudta jól, hogy mit jelent az engedelmesség. Századosként ő is kell engedelmeskedjen feljebb valóinak, ezredesnek, tábornoknak. És neki is enged 100 ember. Vezetőként nagyon jól tudta, hogy ez mit jelent a katonaságban. Erre mond 3 példát is. Hatalom alatt álló ember vagyok én, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek, menj el, és elmegy. A másiknak jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgának, tedd meg ezt, és megteszi. Amit mond a százados katonaként, akkor az úgy kell legyen, és meg kell tegyék. És ezzel elismeri Jézus hatalmát. Elég, ha Jézus csak egy szót szól, és a beteg gyógyul. A betegség múlik. A baj múlik, engedelmeskedik szavának minden. Elismeri Jézus hatalmát a munkájából vett képpel. Még itt is hadáljuk meg egy pillanatra. Milyen különös, hogy ezt a katonát, a munkája, hogy ő katona, nem eltávolítja Istentől, hanem segít megérteni neki azt, hogy mit jelent a hatalom, és mit jelent az engedelmesség. Hogy hatalma van Jézusnak minden felett. Hogy Jézus Úr a betegség felett, és enged neki minden. Hiszed ezt te is. Ma is. Koronavírus járvány idején is. Hogy bármit is látunk magunk körül, Jézus az Úr. Neki enged minden. És ezt a századost ennek a megértésében segítette a munkája. Milyen különös. Téged segít a munkád a hitedben? Hogy viszonyul a hited a munkádhoz? Segít, vagy eltávolít, vagy egyáltalán jelen van-e? Tudod-e Isten szolgálni a munkahelyeden? Nyilván nem ige hirdetőként, de az ő jelenlétében végzed a munkádat. Azzal, ahogy végzed, és ahogy ott jelen vagy. ő rámutatsz, őt képviseled el. Legyen az bármilyen feladat is. Nem vagyok méltó, mondja a százados. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Mondja annak ellenére, hogy megint csak Lukács evangéliuma szerinti leírására utalok a történetnek. Azt mondták róla, hogy méltó, hogy megérdemli, mert szereti a népet, mert zsinagógát épített. Mondják arról, aki magáról azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Mennyire így vagyunk ma is, hogy megítélgetjük. Szeretjük megítélgetni az embereket, a dolgokat, hogy ki mire méltó, hogy ki mit érdemel, vagy legalábbis érdemelne, hogy ki mit kapjon meg emberektől és az Istentől, és mit ne. De sokszor könnyen megítéljük, hogy én, vagy éppen XY ismerősöm, közeli vagy távol ismerősöm, igazán megérdemelné, hogy megérdemelni a jót az életben, megérdemelni, hogy Isten segítsen rajta. Vagy esetleg másokról a rosszat ítéljük meg, hogy hát ő megérdemelte a rosszat, vagy rosszat érdemelne. Milyen könnyen mondjuk ki magunk és mások felett, hogy ki mire méltó, ki mit érdemelne. Megítélnénk, megítéljük, hogy ki mit érdemel, és valljuk meg csalódunk is, hogyha nem úgy történik. Ha nem azt kapjuk, amit méltónak gondoltunk volna, tartottunk volna. Nehéz elfogadni sokszor, hogy nem mi vagyunk a bírák, nem mi vagyunk a bírói, megítélői dolgoknak és eldöntői dolgoknak. Hogy ki mit kapjon és érdemeljen. Nem vagyok méltó, mondja a százados. Megvallotta, elismerte, hogy ki is ő az Isten fiához képest. Nem érdemlem, hogy eljöjj hozzám. Nem vagyok méltó, és egy pár fejezetet lapozunk Máté evangéliumában, ott pedig egész máshogy olvastuk ezt a szót, hogy méltó, vagy ki mire méltó. Máté evangélium 26. fejezetében egész mást olvasunk. Azt olvasjuk, hogy mit tesz az ember, amikor az ő kezébe kerül az ítélet. És eldönthet, hogy ki mire méltó. Mert ott Jézusról mondják az emberek, hogy méltó. Méltó a halálra. Hát erre méltóztatta az ember az Isten fiát. A halálra. Ezt érdemli tőlünk. Az Isten fia. Halálra méltóvá lett. Halálra méltóvá tettük. Azt kapta, amit mi érdemelnénk. A mi bűneink miatt. Hogy mi is ott lehessünk majd, méltatlanul, azon a királyi lakomán, amiről itt Jézus is beszél. Maga Jézus is beszél róla máshol, és ószövetségi igék, proféciák, és ennek nyomán benne volt ez az akkori zsidó közgondolkodásban is, hogy majd, amikor Isten helyreállítja az ő uralmát, az ő dicsőséges országában, az övéi mind, akik az ő népéhez tartoznak, ott ülnek majd együtt, egy lakomán, egy banketten, az Isten asztalánál. Esznek és isznak együtt. De Jézus azt mondja, hogy sokan eljönnek majd napkeletről és napnyugatról az asztalhoz, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Igen, sokan, akik az akkori gondolkodás szerint méltónak tartották magukat, mert papírforma szerint Isten népe tagja vagyok. Én méltó vagyok az Isten szeretetére, az Isten országának javaira. Azokról azt mondja Jézus, hogy nem lesznek ott. És pedig ott lesznek sokan, napkeletről, napnyugatról, mindenfelől a világról, akik magukat méltatlannak gondolják. De Jézus mégis méltóvá teszi őket. Jézusért, az ő áldozatáért mégis ott lehetnek. Ott lehetünk majd mi is. Ott lesz sok méltatlan ember. Talán még én is. Talán még te is Jézusért. Ott leszünk. Ha mi is így tudunk Jézus elé borulni. Nem vagyok méltó, Uram, hogy könyörülj rajtam, hogy megtedd, amit kérek. Hogy hajlékom vagy életembe jöjj. De mégis ezt kérem. A te kegyelmedért. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, hogy mi is oly könnyen megítéljük magunkat, egymást, másokat, hogy ki mit érdemelne, hogy ki mire méltó. És oly nehezen fogadjuk el, hogy az ítélet a te kezedben van. Te vagy egyedül méltó és jogos arra, hogy megítéld a magunk és mások életét. Bocsáss meg, amikor ítélkeztünk, amikor szeretetlenek voltunk, amikor semmibe vettünk embereket, átnéztünk felettük. És azt gondoltuk, mondtuk, hogy nem méltók a szeretetünkre. És hadd hozzuk eléd az embereket, akiket ránk bíztál, szeretteinket, ismerősöket, minden ránk bízott embert, hogy könyörülj rajtuk is. Hadd legyünk ilyenek, mint ahogy a százados hozta eléd az ő szolgálja ügyét, életét. Könyörgünk ő értük, helyzetükért, életükért, egészségükért, de legfőképp hitükért, veled való kapcsolatukért, mindazoknak, akiket ránk bíztál. És megvalljuk neked, Urunk, méltatlanságunkat. Méltatlanságunkat arra, hogy egyáltalán szóba állj velünk, hogy meghallgass, hogy megtedd, amit kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Nem vagyunk méltók szeretetedre, mert oly távol vagyunk tőled bűneink miatt, és te mégis méltóvá teszel te áldozatod révén. Nem csak szeretetedre, de arra is, hogy fiaidnak, gyermekednek neveztessünk. Köszönjük ezt a méltóságot, hogy hozzád tartozhatunk, tiéd lehetünk. A legnagyobb méltóság, a legnagyobb kiváltság, amiben részesítesz. Így könyörgünk magunkért, szeretteinkért és közösségünkért. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünk közösségért, ahogyan most még csak lelked által összekötve távolból vagyunk együtt, de már nyílik a lehetőség, hogy fizikailag is egy helyen lehessünk a te hajlékodban. Kérjük, Urunk, lelked erejét, vezetését a következő napokra, hetekre, hónapokra, add, hogy valóban vezetésed akaratod szerint, ha lassan is, fokozatosan is, de helyreállhasson egymással való közösségünk is. Vezess bennünket gyülekezeti életünkben. És könyörgünk, Urunk, magyar népünkért, amelyben szintén megéljük, meg kell éljük a szétszakítottságot, töredezettséget, elszakítottságot egymástól. Köszönjük, hogy a te igéd, a te jelenléted köthet minket össze, bármi is válaszol el, akárha határok, távolságok, kilométerek válasznak is minket el egymástól. Te tudsz egyéteni minket. Te vagy, te látsz egyetlen reménysége a mi népünknek is. Vezesd, Urunk, döntéshozóinkat, adj bölcsességet vezetőinknek. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat. Hallgass meg most azt az imádságot is, amit magunkban csendben mondunk el neked. És kérünk, hallgass meg, Urunk, amikor a tőled tanult szavakkal, imádsággal együtt így fordulunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Reméljük, hogy Isten igéje most, és ez az alkalom mindannyiunkat jó egészségben talál. Köszönjük az értünk mondott imádságokat, és a gyülekezetünknek küldött minden adományt. Jövő vasárnaptól, pünkös vasárnaptól kezdve, fokozatosság elvét figyelembe véve, ismét tartunk Isten tiszteletet templomunkban és imaházunkban. Hálát adunk Urunknak, hogy mindeddig megőrzött bennünket a járványos időszakban. Kegyelméből megtartotta életünket, sőt igéje és szent lelke által új és áldott elhatározásokat érlelt bennünk. Szívből örülünk annak, hogy pünköstől ismét találkozhatunk, habár ahogy Noé történetében is olvashattuk ezt, a landolásban és a kiszállásban követnünk kell a fokozatosság elvét. Az eddigi online érintkezési módot az átmeneti időszakban is igyekszünk fenntartani a járvány végéig. Ám 2020. május 31-től ismét valóságos formában is megtartjuk alkalmainkat. Pomázi templomunk kapacitása maximum 38 fő, Pomázi református gyülekezeti házunk nagy termének kapacitása maximum 18 fő. Csobánkai református gyülekezeti ház nagy termének egybenyitva a kapacitása maximum 18 fő. Így a tumultus elkerülése miatt vasárnap és ünnepnaponként több istentiszteletet tartunk. 8.30-tól Pomázon református templomban, 9 órától Csobánkai református imaházunkban, és 10.30-tól Pomázi református templomban. Isten tiszteleteinken az arcot maszkkal vagy sállal el kell takarni. Lelkészi hivatalban személyes ügyintézés csak halaszthatatlan ügyben előzetes időpontegyeztetés után lehetséges. Azt kérjük, először telefonszámon keressenek minket. 26-3-25-297. Imára hívunk mindenkit reggelente 6 óra 20-tól. Kiki egyéni csendességben, de egy időben imádkozzon a betegekért, orvosokért, ápolókért, mindennapi életünket biztosító emberekért, krónikus betegekért, időseinkért, szenvedélybetegségből gyógyulókért, családokért, gyülekezetünkért, egyházunkért, egyházi és világi vezetőinket. Szerdán 6 órától videokonferenciás bűnbeneti alkalmat tartunk. A Zoom programon keresztül csatlakozni, tehát a megadott linken lehet a Zoom program segítségével ennek alkalmazásához, a segítség kell, Róna Péter presbiter testvérünket lehet keresni. Pünkösd vasárnap 8.30-tól Isten tiszteletet tartunk a Pomázi templomunkban, 9 órától a Csobánkai imaházban, és 10.30-tól a Pomázi templomból. A 10 óra 30-as Isten tiszteletet közvetítjük a megszokott módon, ahogyan a mostanit is. A pomazmotreformatus.hu honlapról követhető Isten tiszteletünk. Pünköst hétfőn ugyanilyen módon 8.30-tól Isten tiszteletünk lesz a Pomázi templomban, 9 órától a Csobánkai imaházban, és 10 óra 30-tól a Pomázi templomban, melyet közvetítünk is. Harang szólt május 22-én, harang szólt a Magyar Református Egység napján. Emlékeztünk arra, hogy Isten lelke mindannyiunkat összeköt, minden magyar reformátust, bárhol éljünk is, bármilyen távolság határ választon is el bennünket egymástól. Május 19-én elhunyt György Imre testvérünk, 55 esztendős korában. Temetése május 22-én volt református temetőnkben. Isten vigasztalását kérjük, elhunyt testvérünk hozzátartozóira, gyászolók életére. A kialakult helyzetben a konfirmációt szeptember végére helyeztük át, és a ránk következő nyáron ottalvós gyermektábort nem szervezünk. Napközös táborunkat augusztus 10 és 14 között tartjuk majd. A jelentkezési lap hamarosan egy-két napon belül elérhető lesz gyülekezetünk honlapján. Következő hetekben nem várható készpénzes perselypénz vagy anyagi támogatás gyülekezeti tagjainktól. Havi kiadásaink azonban változatlanok, így arra kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy hetente vagy havonta a perselypénzre, egyház fenntartásra szánt támogatásaikat utalják át egyházközségünk számlájára. Köszönjük az eddig kapott adományokat! Szeretettel jelezzük, hogy a Csobánkai új gyülekezeti központ felújítási munkái zajlanak. Köszönjük gyülekezetünk tagjainak szolgálatát, műszaki ellenőreink munkáját. Gyülekezetünkben minden telefonhívást felveszünk, és rendszeresen keressük egymást, főleg időseinket telefonon. Hívó számunk 26 325 297. Gyülekezetünkben szükség esetén segíteni tudunk az időseknek, bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben. Várjuk erről a jelzéseket telefonon vagy az e-mail címen pomasz@csobanka.hu. Isten szent lelke legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük. Ez pedig a 297. dicséretünk. 297. dicséretünket énekeljük, annak valamennyi versét a 81. zsoltárunk dallamára. 297. dicséret, mind a 9 versét énekeljük. Ó,
te vagy egyedül.
kényességem. Te vagy részesem isteni oltára, szent jelentésem tégedet mondva, minden bizonnyal tulajdon fiána. Te általad lett nékünk és atyánká, kegyelemből tett engedelmedért, szent érdemedért fogadott fiakká. Te vagy az Uram, választott népednek, és ő pásztora minden időben, most jövendőben gyenge seregednek. Kéket megváltál drága szent véreddel, megszabadítál bűntől, haláltól, akár hozattól, elég tétel lettem. Azért már élünk néked, nem magunknak, hát úgy bánj velünk, hogy nagy örömmel szolgáljunk szívvel néked mi Urunknak. Együtt kérjük a mi Urunk áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Együtt imádkozzunk népünkért, nemzetünkért a himnusz szavait. Békesség, Isten velünk, viszontlátás!